Köszönöm szépen a meghívást. Szeretettel köszöntöm a kedves evangélikus testvéreket. A mai napnak a témáját a Korintusiakhoz írt első levél harmadik fejezete 6-tól 11-ig terjedő rész adja meg. Én ültettem, Apollós öntözte, de Isten adta a növekedést. Azért az sem valaki, aki plántál, az sem, aki öntöz, hanem csak a növekedést adó Isten. Akár ültető, akár öntöző, egyik olyan munkás, mint a másik, mindegyik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert Istennek vagyunk a munkatársai, Istennek vagytok a szántóföldje, Istennek az épülete. Az Isten nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban vegye fontolóra, mi módon épít rá. Más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely már vettetett, ez pedig a Jézus Krisztus. Drága Úr Jézus, kérlek, őrizd meg attól, hogy szégyent hozzak a nevedre. Kérlek, add, hogy ami emberi, ami szemét, az ne maradhasson meg, az feledésbe merüljön. Kérlek, szólj hozzánk, és szólj hozzám. Köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged. Te az életedet adtad értünk, és a mi új életünkért. Add, hogy láthassuk a te munkádat és a te nagyságodat, hogy te növekedhessél, mi pedig kisebbé lehessünk. Hallgass meg minket, kérlek. Amen. Miért kell Pál apostolnak erről írnia? Azért, mert a frissen megtért emberek számára, és olykor, akik már régebb óta megtértek, újra az lesz fontos, ami az ember, mert nem látják az Istenit. Nem is egyszerű dolog ez. Annyira nem is, hogy mondjam, szemrehányóan veti a szemünkre a Szentírás ezt, hiszen a tanítványokat is tanítani kell. Azért tanítványok, azért vagyunk mi megigazítottak, mert minket mindig megigazítani kell. Az Úr Jézus a stabil, minket mindig igazítani kell. És hát ebben is tanítani kell bennünket, hogy ne ember munkáját lássuk a növekedésben. És mi a növekedés? Tulajdonképpen az, hogy Isten elrendelte azt, hogy az igét hirdessék, és ennek nyomán gyülekezetek jönnek létre, és a gyülekezetben a hívőknek a növekedését pedig és szintén a Szentlélek adja, és minden, amink van ebben a munkában, azt a Szentlélek adja. Valaki azt mondta egyszer a régi evangelizáció most mozgalomnak a képviselő közül, hogy az evangelizációnak nincsen emberi feltétele. Tehát egészen eddig el lehet jutni. Hogyha azt próbálnánk megfogalmazni, hogy milyen a jó plantáló típusú lelki ember, milyen a jó öntöző, gondozó típusú ember, aki már a növekedésre, a tanításra, nem az evangelizációra, hanem inkább a tanításra figyel, akkor lehet, hogy rossz úton járunk. Mindenféleképpen azt kell mondani, hogy akinek nyitott a szíve az Isten dolgai iránt, és meg tudja magát alázni, az használható ebben a munkában. Szerényé kell, hogy tegyen az a bizonyságtétel, amit nem olyan régen hallottam, és milyen érdekesen van ez összekapcsolva itt Istennek a tervében, hogy Bodrog keresztúron lehettünk együtt, Ic és Pista bácsival voltunk együtt, meg édesapám, ők szolgáltak ketten, és megkértük, hogy tegyen bizonyságot Pista bácsi, vagy egy visszatekintést az életére, szolgálatára, és ugye vele kapcsolatban egyértelmű mindannyiunk számára, hogy az álszerénység és az álszentségnek a látszatosan közelíti meg, tehát ő egy nagyon őszinte ember, és úgy mondta el az élettörténetét, meg azt a nagy növekedést, amit Isten adott ott abban az érdi gyülekezetben, hogy tulajdonképpen annak ellenére, hogy ő volt a lelkész ott, Pedig tudjuk, hogy Ici és Pista bácsi egy keresztény szupermen, a legjobbak között van, és szeretjük hallgatni, és nem véletlenül hívta meg ez a gyülekezet is, és biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem hiába, de hiszem, hogy az igazságot mondta. Nekünk megalázó volt ezt így végighallgatni, hogy olyan sokszor engedetlen voltam, meg olyan sokszor éppen a nagy feladatokon keresztül én máshogy gondolkoztam volna, vagy máshogy tettem volna, és olyan sok mindent tanított nekem Isten, és valahogy úgy éreztem magam, mint amikor Istennek, a népének a történetét maga az élő Isten nem engedi, hogy ők maguk emlékezzenek, hanem ő emlékezteti őket, hogy annak ellenére, hogy milyenek, eljutottak az ígéret földjére. És hát valami, hogy így mesélte el Ici és Pista bácsi a szolgálatát, hogy annak ellenére, hogy ő ott volt, ennek ellenére Isten csodálatos növekedést adott, és hiszem, hogy ez nem áll szentség. És hiszem azt is, hogy egy olyan fontos dologra hívja fel a figyelmünket ez az ige, hogy a testi kereszténységből el kell mozdulni, amikor az Isten munkáját látjuk nagynak. Amikor a nagycserkeszi gyülekezet szomorú volt, mert Tamás elment, és hát mi is szomorúak vagyunk, mert nagyszerű munkátárs volt, hiszen egy csendes héten együtt voltunk, együtt szolgáltunk, és csendes héten jó munkatársat talán ez nem egy egyszerű dolog. Olyan emberrel nem lehet együtt dolgozni, aki népszerűségre hajt. Ott nagyon alázatosnak kell lenni, egy húron kell pendülni, közösen imádságban lenni, nem ellentmondani egymásnak. Tehát nagyon-nagyon-nagyon, az egy művészet tulajdonképpen egy ifjúsági csendes héten együtt dolgozni, és hát Tamással nagyon jól lehetett együtt dolgozni, szomorúak voltunk, de akkor, amikor a gyülekezet elbúcsúzott, akkor, amikor azt hallották, hogy nem tragédia, hisz mi vagyunk a lecserélhető ember elemei ennek az egész dolognak, és az élő Isten gondoskodik rólunk, akkor abban a pillanatban talán még nem hitték el, de most már örülnek, hiszen Isten gondoskodott róluk. Valakiről, aki ugyanúgy az élő Istennek az üzenetét hirdeti, és hiszem, hogy a szolgálatát megáldja, és növekedés is lesz. Amikor testi módon gondolkozik az ember, akkor még nagyon fontos, hogy nagyítóval nézze, hogy mióval, hogyan történik, és adott esetben nem feltétlenül mindig tud örülni, hogyha máshol valami jó dolog történik, vagy változás, hanem abban az összehasonlításban értékeli, hogy másokhoz képest milyen nagy dolgok történnek velünk, de ebből ki lehet gyógyulni. Édesapám tartotta nálunk most a bőti sorozatot, és ő mondta, hogy néha kipiszkáljuk magunkat a kegyelem erőteréből, mert amikor a kegyelem erőterében vagyunk, és úgy érezzük, hogy egy kicsit le vagyunk maradva, vagy méltánytalanság ér bennünket, vagy nem annyira ismerik el a munkánkat, akkor mi magunkat kipiszkáljuk a kegyelem erőteréből, pedig senki, aki az Istenhez tartozik, nem érezheti magát hátrányba, vagy hogy őt kevésbé szereti az Isten, annak ellenére, hogy adott történelmi helyzetben nem biztos, hogy ugyanakkora növekedés van, mint egy másik gyülekezetben, és milyen jó a másik örömének örülni, hogy valóban viszont megy. És a testiből kilépve az isteni felé azt tapasztalja meg az ember, hogy nem úgy leszek én nagyobbá, hogy a másiknak a munkáját lekicsinyítem, hanem örülök annak, ami van, és hálát adok azért, ami van. És itt egy picit érdemes megállni, mert most ezen a héten éppen a hálaadás meg a dicsőítés az, ami nagyon elfoglalja a gondolataimat, hogy mennyi mindent enged Isten, annyi mindent kell nekem még az én hitembe, az életembe rendezni, nagyon sokat. Abszolút nem vagyok kész, messze nem vagyok kész. Néha megrettenek, hogy mennyi mindenkibe kell változni, néha annyira nehéz belenézni abba a tükörbe, amit az Isten elém tár, hogy csak azért mondom, hogy inkább bele akarok nézni, csak hogy ne hagyj el engem Istenem, mert én veled együtt akarok lenni. Nehéz nekem erre azt mondanom, hogy neked van igazad, hogy nekem még ebben is alázatosaknak, vagy abban is alázatosnak kell lenni. Tehát, hogy miközben az ember küszködik magával, mégis megláthatja az Isten dicsőségét. És ez a cél, hogy lássuk azt, hogy mekkora nagy munkát végez közöttünk, hogy mennyire nagyon szeret, milyen hatalmas az Isten. Elmúlt héten volt 3 jellegzetes találkozásom. Az egyik során valakivel találkoztunk, aki panaszkodott az egészségügyről, és hát én is beszálltam ebbe a beszélgetésben, hogy hát mondjuk én annyira sokat nem járok, de hogy milyen sokat kell várni, és növekszik a várakozási idő, és biztos azért van, mert kivonják a pénzt az egészségügyből, és egyéb, és akkor ezzel váltunk el ezzel a pozitív keresztényekhez illő beszélgetéssel. És az volt két másik beszélgetés egy külföldi illetővel, akivel akkor találkoztunk életemben először, és az egész esti beszélgetés arról szólt, hogy pingpongoztunk arról, hogy milyen nagy Istenünk van, hogy milyen hatalmas dolgokat cselekszik, hogy hogyan segít nekünk a gyermekünk nevelésében, hogy hogyan, milyen csodákat ad. És hogyha arra gondolok, hogy vannak megtérések a gyülekezetben, abszolút nem értem, nem tudom megmagyarázni csak azzal, hogy az Isten jó, és ugyanaz, aki volt azelőtt. És lehet mondani, és én ezt nem álszentségből mondom, hanem annak ellenére, amit látok, hogy mi mindenbe kell még változnom, látom azt, hogy emberek élete változik, és ez akkora csoda. Ima meghallgatások és sok minden más, amit az ember el se tud képzelni. Olyan jó lenne, hogyha mindenki látná ezt, és akkor nem érezné kényszernek, hogy Istenhez közeledjen, mert az Isten világát látni az egy csodálatos dolog, és két ilyen beszélgetés volt, ami után az ember mennyei békességet érez. És hát erre vagyunk igazából elhívva, hogy ne hagyjuk egymást testpecsébe, szomorúságban, hanem a mennyei perspektívát villancsuk fel, akár gyülekezetépítés, amikor megrekken ez a dolog, hogy itt az emberi tényező nekünk az arcunk pirulása, Isten kegyelme pedig valóságos és ott ragyog felettünk. A másik gondolat, amit az ige számomra ad, az, hogy ez egy munka, amiben mi beleállunk. Nem mi vagyunk az első keresztények. Nem mi vagyunk az első hívők, és ez nagyon-nagyon jó, hogy így van. Jó ebben, amikor megaláz Isten. Mert hányszor voltam én is így, hogy valami lendületes konferenciáról jöttem haza, és a hiper-szuper ifjúsági órára is azt gondoltam, hogy hát azt egy kicsit meg lehetne már haladni, és hogy még a saját édesapámnak a szolgálatával kis kapcsolatban is néha gondoltam, hogy hát jó, de lehetne erőteljesebben. Aztán, amikor összehasonlítom a sajátoméval, akkor megszégyenültem ezekben a dolgokban. Tehát túl tud pörgetni bennünket a lelkesedés, meg el tudjuk hinni, hogy mi vagyunk az elsők. De milyen csodálatos, hogy nem így van. A öcsének, mezei öcsének volt az a kedvenc képe a teológián, ott vannak teológián a különböző tablók, ahol nem teljesen hiánytalanul vannak meg, de van egy olyan tablókép, ahol egy lelkipásztor kabátját felvéve éppen készül, gyalog megy valamilyen szorvány gyülekezetbe, és fúj a szél, és az Úr Jézus felett van egy hatalmas Jézus alak, és óvja ezt a lelki embert, ezt a lelki pásztort. És ez volt öcsének az egyik kedvenc képe, hogy ezekre az ősökre gondolni. Hogy mi ebben a munkába állunk be, gondolok Endrefi Zoli bácsira, vagy Magyar Laci bácsi, és mindig itt olyankor az ember elszégyeli magát, mert nem tudom tökéletesen felsorolni Megyer Lajos bácsi és mindenki, akik ebben részt vesznek, hogy mi ebben beleállunk. És hogy van a növekedésnek egy olyan része, ami a föld alatt van, ami nem látványos, de ahhoz, hogy elérje a föld felszínt, ahhoz nagyon sok mindennek történnie kell. Ott valakiben el kell, hogy halljon a gabona mag, és el kell, hogy jusson a föld felszínjegre, és az is növekedés. És aztán, amikor megnövekszik, és szép, és úgy tűnik, hogy már magasabbra nem nő, de aztán gyümölcsöket, az is növekedés. Olyan sokféle növekedés van. Valaki szomorúan jegyezte meg, hogy akik az evangelizációt, mi nagyon szeretjük az evangelizációról szóló történeteket, az ébredésről szóló történeteket, csak hogy nehogy azt gondoljuk, hogy csak akkor van a Szentlélek. Mert csendes beszélgetésekben, bizonyságtételekben, a testvérek hűséges kiállásában és bizonyságtételeiben a Szentlélek működött, és voltak megtérések és elindulások, és lehet, hogy áttörésekhez kellettek beszélgetések, imádkozások, nagyszülőnek a megnyilvánulása, szülőnek a példamutató reagálása egy nehéz helyzetre, hitben való megállása. Tehát olyan sok mindenki részt vesz ebben a munkában, jó ezt látni, és nem mindenki, nem feltétlenül, aki a látványos munkát végezi, nem biztos, hogy megemlékezünk azokról, akik a kevésbé látványos dolgot végeztek. Voltak előttünk mások, és vannak mások, rengetegen, akik ebben a szolgálatban részt vesznek, akik tulajdonképpen olyanok, mint hogyha név nélkül valók lennének, de Isten számára nem kevésbé fontosak ezek. És hogyha ezen az úton megyek tovább, és és végig gondolom azt, hogy kik voltak az elődök, akkor hát nem tudom, testvérek mit gondolnak, de hogy volt egy találkozunk egy gyülekezettel, és olyan szépen elmondták, hogy mi minden van, és ilyen kör, olyan kör, meg amolyan kör, és nekem igazából csak a mulasztásaim jutottak eszembe őszintén. És hogyha arra gondolok, egy Endrefi Zoltán bácsinak a felkészültsége, vagy még korábbi időszakoknak, evangelizációs lelkészeinek a felkészültsége, és alázata, és szorgalma, és tudása, hogy milyen jó, hogy most is láthatjuk azért az Istennek a munkáját, mert azért az döbbenetes volt. Jó azért ebbe is beletekinteni, hogy kiket adott nekünk Isten, milyen személyek élete éghetett azon az oltáron, ami értünk volt, ami miatt mi most itt lehetünk, akár a fiatalok. Egy másik gondolat, hogy a mi országunk azt gondoljuk, hogy minket a külföldi hatalmak jobbra-balra vonnak, vonogatnak, és én éppen azt tapasztalom, hogy Isten olyan külföldi embereket ad ide, amikor a ökumenikus imahét, vagy nem is az Allianz imahét volt, akkor mondtam is az egyik alkalommal, hogy ledöbbentem azon a koreai emberen, aki azért lett Magyarországon misszionárius, mert látta, hogy mi mennyire szomorúak vagyunk. És ő egy konzervatóriumot végzett, vagy talán zeneművészeti főiskolát végzett valaki, aki keresztül utazott Magyarországon, és látta, hogy mi szomorúak vagyunk, és ezért arra gondolt, hogy ha valaki ismeri az Isten világát, az nem lehet szomorú. Vagy eszembe jut Anna Marie Kohl, aki megírta a 3 kötetben a magyar protestantizmusnak a misszió történetét. Nem egy magyar írta meg. Mert mi akkor annyira szomorúak vagyunk, hogy nem vagyunk tisztában azokkal az értékekkel, amiket Istentől kaptunk. És ezek felbecsülhetetlenek. Nem tudom, hogy testvérek közül van-e valakinek az a konfirmációs könyv, amit már nem tudom, melyik lelkész, nyíregyházi lelkész állított össze, és kinyomtatásra is került, mert nyilván az volt a szívébe, hogy ezt még odaadom nekik, hogy olvasgassák a történeteket, hogy hátha, hogyha egy válaszút elé állnak, akkor majd elolvassák, kezükbe veszik, hogy a válságba kerülnek, és akkor ez is majd az élő Istennek a közelébe húzza őket. Nem tudom, emlékszik-e valaki, van-e valakinek ilyen konfirmációs könyve a birtokába. Nekem is az Emmausos könyvtárból van, majd vissza kell vinni sajnos. Szép összeállítás, különböző történetek, megtérési történetek, micsoda sok szeretet adódik itt össze. És aztán eszembe jut az is, hogy az Isten milyen csodálatosan készítette el azt az időszakot, amikor lehetett mondani, hogy ritka volt az ő ígéje, hogy előtte az ébredésben külön vonatokat indítottak, és azok a testvérek, akik akkor tértek meg, laikus szolgálók, azok megmaradtak. És az édesapám tartotta a sorozatot, és olyan jó volt látni, nagy templomi gyülekezetből voltak egy jó páran, azok az emberek, akik gyermekkoromban is voltak. Hogy a hűség, az milyen döbbenetes, nem biztos, hogy mi számolunk vele mindig, pláne, hogyha frissen vagy fiatalon térünk meg, hogy az ő hűségük mit jelent. Éppen előjött az, hogy mesélték, hogy imakörök mennyire imádkoztak azért, hogy a románok el ne érjenek Nyíregyházát. Nem tudom, valaki tud erről. Imakörökben, laikus szolgálókkal, és Isten megállító. Második világháborúban, ez nem amikor az első világháború után jöttek fel, tartóztathatatlanul és bevonultak Budapestig, hanem második világháborúban is jöttek a románok. És az ima hatására megálltak. És lehet, hogy már nem is lennénk, hogyha ők nem imádkoztak volna értünk. És sokszor eszembe jut, amikor búcsúztatunk egy-egy testvért, aki nagy imádkozó volt, hogy mi van, hogy lesz nekem még nagy imádkozók, akiknek az imádságát Isten kedvesen fogadta, akik közben jártak értünk, akik imádkoztak lelkészekért, lelkész családokért. Milyen hatalmas nagy kegyelem, és ez lenne jó, hogyha ezt látnánk ebből az igéből, hogy milyen sok mindent bevetett Isten értünk, külföldieket, evangelizációs embereket, nagyon nagy képességű embereket, lelkes embereket, fiatalokat, hogy lehessen növekedés, és látnánk, hogy Isten mennyire nagy. Olvassuk a igében, ezzel be is fejezem, hogy Dániel háromszor imádkozott napjában, és háromszor dicsőítette Istent, és a dicsőítés nem úgy jön az ember életébe, hogy aha, tudom, hogy van egy dicsőítés, és ki kell pipálnom, mert felírom, hogy van dicsőítés, háladás, közbenjárás, bűnbánat, és stb. És akkor a dicsőítés, hanem a dicsőítés az egy életforma, amikor megnyílik az Isten világa számunkra, amikor látjuk, hogy mennyire mindent tesz, mennyi mindent tesz Isten. Hogy mennyire kevésé múlik rajtam, és mennyire el tudom ezt felejteni, mennyire bele tudok keseredni enélkül, mennyire urrá lesz rajtam harag, féltékenység, irítség, hogyha nem látom ezt a hatalmat. És amikor az ő kezelében van, és az ő hatalmát látom, akkor áldom az Urat, hogy ilyen sokan dolgoznak ebben a szőlőben, és milyen jó, hogy milyen sokan dolgoznak ebben, bár még többen dolgoznának, mert a mi magyar hazánk nagyon el van árvulva, mert nagyon kevesen veszik észre, hogy Isten mennyire szeret minket. És pazarlóan bánik velünk. Hogy a külföldiek nem az ellenségeink, hanem olyan sokan. Ja, és hogy visszatérve Anna Marie Kohl, aki holland létére magyarul megírta a háromkötes missziói történetét, nem panaszkodni akarok, de kitették az egyetemre, nem a miénkről. Ugye ez ilyen sorsok van Magyarországon, így becsüljük meg azt, amit Istentől kaptunk sokszor. De ezek vadolgok vannak. És éppen ezért érdemes, ha valamiért misszió történetet olvasni, meg egyház történetet tanulmányozni, hogyha valakinek azt mondja, jó, mi érdekel engem fiatalként a történelem, a múltba révedést, kincseket fogtok találni a gyülekezet történetében, hogyha neki veselkedtek. El kell mondani, hogy mi történt. Mert látjuk az Isten csodáját. Amen.